Ötödik novella. Andreuccio da Perugia Nápolyba jön, hogy lovakat vásároljon. Egy éjszaka során háromszor kerül kemény veszedelembe, valamennyiből megmenekül, és egy rubinkővel hazatér. A drága kövek, melyeket Landolfo talált, és melyekre a novellák során szó került, kezdte Fiametta, egy történetet juttatnak eszembe, melyben éppen annyi a veszedelem, mint abban, melyet Lauretta elmesélt. Mégis annyiban különböznek amattól, amennyiben amaz talán több esztendő leforgása alatt, emez pedig mind egyetlen éjszaka idején történt, miként mindjárt meghalljátok. Amint hallottam, élt Perugiában egy ifjú lócsi szárbizonyos, Andreuccio di Pietro nevezetű, ki minek utána hírét vette, hogy Nápolyban jó lovakat lehet kapni, 500 aranyforintot tett erszényébe, s mivel még nem volt soha idegenben, más kereskedők társaságában útnak indult. Meg is érkezett egy vasárnap este, vecsernye után, s minek utána fogadóstól tájékozódott, másnap reggel kiment a vásárba. Ottan sok lovat látott, nagyon is tetszettek neki, és bár többre is alkudozott, egyre sem tudott megegyezni. De hogy megmutassa, miképpen csak ugyan vásárolni akar, tapasztalatlan és vigyázatlan ember lévén többször is előszedte forintokkal tömött erszényét a járókelők szeme láttára. És miközben ekként alkudozott, és mutogatta erszényét, történt, hogy egy csinos szicíliai leányzó, ki pár garasért szívesen hajlott keblére, akármelyik férfinak, kit azonban ő nem vett észre, éppen elment mellette, s meglátván erszényét hirtelen így szólt magában, ki lenne boldogabb nálam, ha ez a pénz az enyém lehetne. És tovább ment. Volt ennek a leánynak társaságában egy ugyancsak szicíliai vénasszony, ki mikor Andreuccio-t meglátta, elmaradt a lánytól, oda sietett az ifjúhoz, és gyengéden megölelte. A leány ennek láttára semmit nem szólt, hanem félrevonult, és figyelni kezdett. Andreuccio odafordult a vénasszonyhoz, és amikor megismerte, nagy szívesen köszöntötte, minek utána az asszony megígérte, hogy meglátogatja őt a fogadóban, többé nem sokat beszélgettek egymással, hanem elment. Andreuccio pedig visszament a vásárba, de aznapon semmit nem vásárolt. A leány, ki látta előbb Andreuccio erszényét, annak utána pedig bizalmasságát a vénasszonnyal, meg akarta próbálni, ha találna-e módot rá, hogy megszerezze azt a pénzt, vagy legalábbis egyik részét. Kezdett hát óvatosan kérdezősködni, hogy kicsoda ez, honnan jött, mit keres, és honnan ismeri őt. A vénasszony épp oly apróra elmondott neki Andreuccio felől mindent, mintha csak ő maga mondotta volna el, mivel hogy hosszú ideig élt Szicíliában, annak atyánál, annak utána pedig Perugiában. Hasonlatosképpen elmesélte neki, hol vett szállást, és milyen ügyben jött. Minek utána a leány tökéletesen tájékozódott az ifjú rokonságáról és rokonainak nevéről, arra alapította tervét, hogy agyafúrt csalafintasággal kielégítse sóvárgását, hazatért tehát, s egész napra elküldte a vénasszonyt mindenféle megbízásokkal, csak hogy ne mehessen el Andreuccióhoz. És előhívta egyik szolgáló leányát, kit alaposan betanított efféle szolgálatokra, és mikor beesteledett, elküldte ama fogadóba, melyben Andreuccio megszállt. Ahogy a leány odaérkezett, véletlenül őt magát találta a kapuban, mégpedig egyedül, és nála kérdezősködött Andreuccio felől. Mikor ez azt felelte neki, hogy ő az, a lány félrevonta, s így szólt hozzá, uram, a városunk egyik nemes hölgye szeretne beszélni veled, ha nincs ellenedre. Az ifjú ennek hallatára Tetőtől talpig végignézte magát, s mikor látta, milyen daliás legény, abban állapodott meg, hogy ez a hölgy bizonyára belé szeretett, mintha rajta kívül nem is akadt volna akkoriban Nápoly városában más csinos fiú. És tüstént azt felelte, hogy szívesen elmegy, és megkérdezte a leányt, hol és mikor kíván beszélni vele ama hölgy. Felelte a leányzó, uram, akkor jössz, amikor kedvet tartja, ő a lakásán vár réát. André Ucsó egy szót sem szólt a fogadóban, hanem nyomban így felelt, menj hát előre, én nyomodban indulok. A leányzó tehát elvezette őt ama hölgy házába. Az pedig bizonyos Malpertuggio nevezetű városrészben lakott, hogy pedig ez milyen tisztes városrész, már maga neve is mutatja. Ő azonban efelől nem tudott, és még csak nem is sejtett semmit, és abban a hiszemben, hogy valamely igen előkelő helyre, és valamely úri hölgyhöz megy, a szolgáló nyomában bátran lépett annak házába. És amint felment a lépcsőn, a leányzó már is szólította úrnőjét, és bekiáltott. Itt van André Ucsó! És akkor ott látta a nőt, aki az emeleten várakozott rá. Fiatal teremtés volt, sugártermetű és szép arcú, előkelő és díszes ruházatban. Amikor André Ucsó közelébe ért, a hölgy három lépcsőfokon lejött, elébe tárt karokkal, nyakába borult, és kevés ideig így maradt szótlanul, mintha áradó meghatottsága elfojtotta volna szavát. Annak utána könnyezve homlokon csókolta, s elcsukló hangon megszólalt. Ó, drága André Ucsó, Isten hozott! Az pedig fölöttébb elcsodálkozott eme gyöngét kedveskedésen, és egészen meghökkenve felelte, Madonna, örülök, hogy nálad lehetek. Annak utána a hölgy kézen fogta, s felvezette fogadó termébe. Innen pedig, bár többé szót sem váltott vele, belépett szobájába, melyben rózsák, narancsvirágok és különféle kenetek illatai szárdostak. Az ifjú látott abban gyönyörű, szép függönyös ágyat, és rengeteg ruhát rudakon, ottani szokás szerint, és más gyönyörű és dús berendezést. Tapasztalatlan ember lévén mindeme dolgokból szentül azt hitt, hogy ez bizonyára igen előkelő hölgy. Annak utána leültek egymás mellé egy ládára, mely az ágy lábánál volt, és a hölgy ekképpen kezdett szóba. André Ucsó, nagyon jól tudom, hogy csodálkozol mind a gyöngétségeken, melyekkel elhalmozlak, mind pedig könnyeimen, mivel hogy nem ismersz engem, és véletlenségből sohasem hallottál felőlem. De hallani fogsz tőlem olyasmit, amin fölöttébb el fogsz álmélkodni. Én tudnélik, a te nővéred vagyok. És elmondom neked, minek utána Isten megadta nekem a nagy kegyelmet, és halálom előtt megértem, hogy megláttam egyik testvéremet, ám bátor igen kívántam volna valamennyit meglátni, hogy most már akár meg is halhatok, mivel hogy boldogan halok meg. S ha ne talán még nem hallottad volna ezt, én elmondom neked. Pietro, a mi atyánk, miként azt hiszem bizonyosan tudod, hosszú ideig lakott Palermóban, és jóságáért és kedvességért igen szerették, és szeretik most is ottan, kik csak ismerik. De valamennyi között legjobban szerette az én anyám, ki nemes asszony volt, és akkoriban még özvegy. Olyannyira, hogy nem törődött atya és bátyja haragjával, sem maga tisztességével, hanem viszonyt folytatott vele, melynek gyümölcse gyanán születtem én, kit itten magad előtt látsz. Aztán úgy adódott, hogy Pietrónak távoznia kellett Palermóból, és vissza kellett térni Perugiába. Akkor otthagyott engem csecsemő kislányt anyámmal együtt, és tudomásom szerint soha többé nem törődött sem vele, sem velem, amiatt, ha nem lett volna atyám, fölöttébb neheztelnék rá, ama hálátlanságra gondolván, melyet anyámmal szemben tanúsított, na nem is szólván ama szeretetről, melyel irántam, leánya iránt tartozott volna, ki nem holmi szolgálótól, nem is hitvány utcaleánytól születtem. Aki vagyonát és önmagát egyképpen kezébe adta hűséges szerelmében, holott nem is tudta, voltaképpen kicsoda. De minek? Az elhibázott és régen elmúlt dolgokat sokkal könnyebb rosszalni, mint jóvá tenni. Ez hát így történt. Ő kisdegy gyermekgyanánt ott hagyott engem Palermóban, hol felnövekedtem szinte olyanná, amilyen most vagyok. Anyám pedig, ki gazdagasszony volt, bizonyos Girgentiből való nemes és vagyonos úrhoz adott feleségül, ki anyám iránt és irántam való szeretetből megtelepedett Palermóban. Ottan pedig, mivel hogy lelkes Guelf párti volt, összeszűrte a levet Károly királyunkkal. Emiatt azonban, mivel Frigyes király hamarabb rájött, mintsem a dolognak eredménye lett volna, kénytelenek voltunk menekülni Szicíliából éppen akkor, mikor már-már úgy volt, hogy én leszek a legelső nemes hölgyem a szigeten. Innen tehát összeszedvén kevés cókmókunkat, amit tudtunk, keveset mondok ahhoz a sokhoz képest, amink volt, ott hagytuk birtokainkat és palotáinkat, és ebbe a városba menekültünk, hol Károly királyt oly kegyesnek találtuk irányunkban, hogy nagy részben kárpótolt mindam a veszteségeinkért, melyeket miatta szenvedtünk, és birtokokat és házakat adományozott nekünk. És az én férjemnek, ki a te sógorod, most is bőséges járadékot ad, miként meggyőződhetsz róla, és ekképpen élek én itten, ahol Istennek segedelmével, nem pedig a te jó voltodból láthatlak téged, drága testvérem. És ekképpen szólván megint megölelte, és gyengét síránkozás közben homlokon csókolta. André Uccsó, mikor végig hallgatta ezt a mesét, melyet a leányján szép rendben és összefüggésben elmondott, és közben egy pillanatra sem akadt el a szava, és nem dadogott a nyelve, és miközben eszébe jutott, hogy apja csak ugyan élt Palermóban, és magáról tudta már, milyenek az ifjúkör erkölcse is, hogy az ifjak szívesen hódolnak a szerelemnek, és mikor méghozzá látta az érzékeny könnyeket, az öleléseket és a szemérmetes csókokat, szín igazságnak vette mindazt, amit a leány mondott, és hogy az befejezte mondókáját, ekképpen felelt. Madonna, ne lepődjél meg azon, hogy csodálkozom, mivel hogy igazat szólván, akár azért, mert atyám ki tudja mi okból sohasem beszélt anyádról és rólad, mintha csak nem is lettél volna a világon. És most annál boldogabb vagyok, hogy megtaláltam nővéremet, mivel hogy itt egészen egyedül vagyok, és erre igazán nem számítottam. És őszintén szólván nem ismerek oly magasrangú férfiút, akinek te ne lennél kedves, hát még milyen kedves vagy nekem, kicsupán szerény kereskedő vagyok. De kérlek, világosíts fel egy bizonyos dolog felől. Honnan tudtad meg, hogy itt vagyok? Felelte erre a leány. Ma reggel közölte velem egy szegény asszony, kivel sokat vagyok együtt, mivel, hogy mint ő mondja, hosszú ideig élt együtt atyánkkal Palermóban és Perugiában. S ha nem tartottam volna tisztesebbnek, hogy te látogass meg engem házamban, mint én téged idegen házban, már régen elmentem volna hozzád. Eme szavak után név szerint apróra kikérdezte valamennyi rokona felől, és kérdéseire André Uccsi megfelelt. Ezért aztán az ifjú egyre jobban hitte azt, amit jobb lett volna nem hinnie. Mivel, hogy a beszélgetés igen soká tartott, a hőség pedig igen nagy volt, a leány görögbort és csemegét hozatott, és megkínálta vele Andreuccsót, ki ennek utána távozni akart, mivel hogy elérkezett a vacsora ideje, de a leány semmiképpen nem engedte, hanem úgy tett, mintha roppantul szomorkodnék, és megölelvén így szólt hozzá. Jaj, szegény feje! Most igazán látom, mély kevéssé szeretsz. Nem szörnyűsége, hogy együtt vagy egyik nővéreddel, kit még soha nem láttás, méghozzá az ő házában, ahol meg kellett volna szállnod, mikor a városba érkeztél, és most el akarsz menni innét, hogy a fogadóban vacsorálj. Csak hogy itt fogsz vacsorálni nálam. És ám bár férjem nincs itthon, amit nagyon sajnálok, asszony létemre is valahogy csak meg tudlak vendégelni. Mivel, hogy Andreuccio erre nem igen tudott mit felelni, így szólt, én úgy szeretlek, mint hogy egy nővért szeretni illik, de gorombaságot követek el, ha nem megyek haza, és egész este várakozni fognak rám a vacsorával. Mondta akkor a leány, hála Istennek, csak akad valakim a házban, akivel megüzenetem, hogy ne várjanak rád. Igaz, hogy udvariasabb dolog volna, s egyben kötelességed is megüzenni barátaidnak, hogy jöjjenek ide vacsorára, s aztán, ha mindenáron el akarsz menni valamennyien, együtt mehetnétek. Andreuccio azt felelte, hogy ma este nem kívánja barátai társaságát, de ha ő így kívánja, tegyen kedve szerint. Akkor a leány úgy tett, mintha elküldene valakit a fogadóba azzal az üzenettel, hogy az ifjút ne várják vacsorára. Annak utána pedig élénk beszélgetés közben asztalhoz ültek, hol pompás fogásokat hordtak fel, a leány pedig nagyravaszul késő éjszakáig húzta a vacsorát. Asztalbontás után, hogy Andreuccio távozni akart, a leány azt mondta, hogy ezt semmiképpen meg nem engedi, mivel hogy Nápoly nem olyan város, ahol bizvást lehet járkálni éjszaka idején, kiváltképpen idegen embernek. Különben is, amikor megüzente, hogy ne várják vacsorára, azt is megüzente, hogy éjszakára se várják. Andreuccio elhitte ezt, és mivel kedve szerint volt a nővel együtt lenni, áldozatul esett tévedésének, maradt. Az meg vacsora után nem ok nélkül nyújtotta hosszúra a beszélgetést. És mikor már jó darab elmúlt az éjszakából, Andreuccsót szobájában hagyta egy kis inas kíséretében, ki megmutassa neki, ha hogy félre kell mennie, maga pedig szolgálóival visszavonult egy más szobába. Nagy volt a hőség. Miért is Andreuccio alig, hogy magára maradt, azon nyomban ingújra vetkőzött, lehúzta nadrágját, és ágya fejéhez helyezte, és mivel a természetes szükség úgy kívánt, hogy könnyítsen hasának terhén, megkérdezte a kisinast, hová kell kimennie. Azt pedig a szobának egyik sarkában megmutatta neki az ajtót, és így szólt, itt menj be. Andreuccio nyugodtan belépett, és véletlenül rátette lábát egy deszkára, amely az ellenkező végén elvált a gerendától, mire ő a deszkával együtt lezuhant. Isten pedig annyira szerette őt, hogy esés közben ám bár jó magasról pottyant le, haja szála sem görbült, de egészen beszennyezte magát a piszokkal, mellyel teli volt a mahely. Hogy pedig jobban megértsétek, mint már elmondottam, s mint még mondandó vagyok, megmagyarázom, miféle hely ez. Szűk kis közben, minőket gyakor találtunk két ház között, két gerendára, melyek egyik háztól a másikig nyúltak, néhány deszka volt szegezve, és ezek fölött volt az ülőke. Ezeknek a deszkáknak egyike szakadt levele. Andreuccio, hogy ott lelte magát a kis közben, dühöngött az eset miatt, és szólítani kezdte az inas, de az inas, mikor hallotta a zuhanást, azon nyomban úrnőjéhez rohant, hogy megjelentse, az pedig berohant az ifjú szobájába, s tüstént körülnézett, ott vannak a ruhái. Mikor ott lelte ruháit és bennük a pénzt, melyet Andreuccio bizalmatlanságában balgatagon mindig magánál tartott, s minek utána ekképpen megkaparintotta azt, amiért palermói nő létére, perugiai ember nővérének hazudta magát, s amiért a csapdát felállította, többé semmit nem törődött az ifjúval, hanem azonnal bezárta az ajtót, melyen az kilépett, minek előtte lezuhant. Andreuccio, hogy az inas nem felelt hívására, kezdett hangosabban kiáltozni, de ez sem ért semmit. Miért is gyanút fogott, és jó későre észbe kapott, hogy becsapták. Felvetette magát egy alacsony falra, amely a kisközt az utcától elválasztotta, és eképpen kijutott az utcára, és előre került a ház kapujához, melyet jól ismert. Ottan pedig sokáig hiába kiabált, és hosszasan kopogtatott, és dörömbözött. Igen, síránkozott ezen, és nyilván megismerte akkor szerencsétlenségét, és ekképpen szólott, ó, jaj, szegény fejemnek, mely hamar idő alatt elvesztettem 500 forintomat és nővéremet. Sok egyebet mondott még, aztán újra verni kezdte a kaput, és ordítozott. De addig, hogy a közeli szomszédok közül sokan nem bírták elviselni ezt a dörömbözést, és felkeltek. A hölgynek egyik szolgáló leánya pedig a látszat szerint álomtól ernyetten odament az ablakod, és egykén leszólt, ki dörömböz odalent? Hó, mondta rá Andreuccio, hát nem ismersz meg. Andreuccio vagyok, Madonna Fiordalizo bátyja. Felelt erre a leány. Jó ember, ha felöntöttél a garatra, menj, aludd ki magad, és gyere vissza holnap reggel. Én bizony nem tudom, kicsoda az az Andreuccio, és miféle badarságokat beszélsz itt össze-vissza. Hord el át az irádat, és légy szíves, hagyj bennünket aludni. Micsoda, kiáltott fel Andreuccio. Nem tudod, mit beszélek én. De bizony, hogy nagyon jól tudod. De a Szicíliában olyan a rokonság, hogy így hirtelenében elfelejtik, legalább add vissza a ruhámat, amit fennhagytam, és akkor elmegyek Isten hírével. Elmosolyodott erre a leány, s mondá, jó ember, én bizony azt hiszem, hogy álmodol. Ennyit mondott, és ebben a pillanatban becsukta az ablakot, és elment onnét. Ebből Andreuccio most már egészen megbizonyosodott, hogy mindene oda van, és oly igen elbúslakodott rajta, hogy nagy haragra dűre lobbant, s feltette magában, hogy erőszakkal szerzi vissza azt, amit szépszerével visszaszerezni nem tudott, felkapott hát egy nagy kődarabot, s jóval hatalmasabb ütésekkel, mint előbb kezdte rettenetesen döngetni a kaput. Emiatt a szomszédok közül sokan, kik már előbb felébredtek és felkeltek abban a hiszemben, hogy valami kötekedő ember koholmánya az a beszéd, hogy megbosszantsa vele a ma derék leányzót, mivel felháborította őket a dörömbölés, amit csapott, odamentek ablakaikhoz, s mint ahogy egy idegen kutyát megugatnak a környéknek, többi kutyái rámordultak. A hitványság idejönni ebben az órában ehhez a házhoz, és a derék nőknek, ilyen ostobaságokat összefecsegni. Ugyan menj Isten hírivel, jó ember, s légy szíves, hagyj bennünket aludni. Ha pedig valami dolgod van vele, gyere vissza holnap, és ne ingerelj bennünket itt ének éjszakáján. Eme szavaktól vérszemet kapott bizonyos ember, ki bent volt ama házban, és a finom nőcske kerítője volt, akit azonban Andreuccio sem látott, és nem is vett észre. Oda ment az ablakhoz, öblös, rettenetes és dühös hangon elordította magát. Ki az odalent? Andreuccio erre a hangra felkapta a fejét. Látott egy embert, ki amennyire kivehette, úgy tűnt föl neki, mint valami nagyszájú hetvenkedő. Tömött fekete szakál borította arcát, s mintha csak most kelt volna fel ágyából és mély álomból, ásítozott és szemeit dörzsölte. Erre némiképpen inába szállt a bátorságos, így felelt neki. Én a bátyja vagyok ama hölgynek, ki itten lakik. De az be sem várt, hogy Andreuccio befejezze a mondókáját, hanem még nyersebben, mint előbb rárivalt. Nem tudom, mi tart vissza attól, hogy le ne menjek, és addig ne agyabugyáljalak, míg mozogni látlak, utálatos korhely szamár. Mert bizonyosan az vagy, hogy egész éjszaka nem hagysz bennünket aludni. És becsukta az ablakot, és bement. Némelyik szomszéd, ki már jobban ismerte ennek az embernek a minéműségét, meghonyászkodva halkan odaszólt Andreuccsónak. Az Isten szerelmére jó ember, menj Isten hírével, ne kívánt, hogy ez itt agyon verjen, hord el az írhádat, ha kedves az életed. Miért is Andreuccsó ki megrémült annak a fickónak hangjától és ábrázatától, és a szomszédok biztatásától is ösztökélve, mivel úgy érezte, hogy jó indulatból szólnak vele ekképpen. Kimondhatatlan szomorúsággal és kétségbeséssel, hogy pénzét elvesztette, megindult arra felé, amerre nappal a szolgáló nyomában jött, és bár nem tudott tájékozódni, visszafelé a fogadónak vette útját. És oly igen árad belőle a bűz, hogy maga is megundorodott magától, balra fordult tehát, mivel hogy a tengerhez kívánt jutni, hogy megmosakodjék, és bekanyarodott egy bizonyos spanyol sikátor nevezetű utcába, és miközben így az alsó város felé haladt, egyszerre csak megpillantott maga előtt két embert, kik lámpák. Attól tartott, hogy ezek talán a rendőrség emberei, vagy holmi gonosz szándékú fickók, hogy tehát elkerülje őket, szép csendesen besurrant egy düledező házba, melyet ott a közelben megpillantott. De azok, mintha csak épp arra a helyre igyekeztek volna, ugyancsak beléptek ama düledező házba, ottan pedig egyikük lerakott a hátáról egy csomó vasszerszámot, és kezdte azokat szemügyre venni. Miközben sok mindent beszéltek azokról, és miközben beszélgettek, szólott az egyik. Mi a csuda ez? Világ életemben ilyen bűzt még nem éreztem. És ezt mondván kissé felemelte a lámpáját, mire meglátták a szerencsétlen Andreuccsót, és hökkenten kérdezték, ki van ott? Andreuccsó hallgatott, de azok odamentek hozzá a lámpával, és megkérdezték, mit keres itt ilyen mocskosan? Erre aztán Andreuccsó tövéről hegyéről elmesélte nekik, mi történt vele. Azok pedig kitalálták, hol eshetett vele ez a dolog, és mondották egymásnak, ez biz a Scarabone Buttafuoco házába történt. Egyikük pedig feléje fordult, és mondá, jó ember, adj hálát az Istennek, bár a pénzedet elveszítetted, hogy lepottyantál, és nem tudtál visszamenni ama házba, mivel hogyha nem estél volna le, bizonyosra veheted, hogy első álmodban agyonvernek, s a pénzeddel együtt az életedet is elvesztetted volna. De mi hasznod van most már a síránkozásból? Valamint a csillagokat nem szedheted le az égről, azonképpen nem kaphatod vissza egyetlen fityingedet sem. De agyon verhetnek, ha az a fickó eszét veszi, hogy eljárt a szád. És ezt mondván rövid tanácsot tartottak, és így szóltak hozzá. Ide hallgass, mi megsajnáltunk téged, és ezért, ha hajlandó vagy velünk tartani ama dologban, melynek végrehajtására éppen indultunk, bizonyosra vesszük, hogy ama rész, mely rád jut abból, sokkal nagyobb lesz, mint amit elvesztettél. Andreuccsó kétségbeesésében azt felelte, hogy hajlandó. Épp aznapon temették el Nápoly érsekét, kinek neve volt Filippo Minutolo úr, mégpedig gazdag díszruhában temették el, ujján rubinköves gyűrűvel, mely jóval többet ért 500 aranyforintnál. Tehát ennek a hulláját akarták azok a fickók kifosztani, és eme szándékokat felfedték Andreuccsó előtt. Annak okáért Andreuccsó inkább kíváncsiságból, mint érett megfontolás alapján útnak indult velük, és miközben a székesegyház felé haladtak, Andreuccsó olyannyira bűzlött, hogy egyikük így szólt. Nem lehetne módját ejtenünk, hogy ez valahol megmosakodjék kis, hogy ne legyen ilyen égtelenül büdös, mondta rá a másik. Épp itt a közelben van egy kút, ennél mindig van húzócsiga és nagy vödör. Menjünk oda, és egy-kettőre mossuk meg. Ahogy a kúthoz érkeztek, látták, hogy a kötél ugyan ott van, de a vödröt elvitték. Annak okáért összedugták fejüket, és elhatározták, hogy Andreucsót a kötélre kötik, leeresztik a kútba, ő pedig odalent megmosakodik, s minek utána megmosakodott, megrántja a kötelet, ők pedig felhúzzák, és eképpen cselekedtek. Történt pedig, hogy miután leeresztették a kútba, a városi rendőrség néhány embere a hőség miatt, és mivel valakit kergettek, szomjúságában odajött inni Amakúthoz. Mikor a két cimbora meglátta őket, azon nyomban futásnak eredt. A rendőrök azonban, kik inni jöttek, nem vették észre őket. Minek utána pedig Andreucsó lent a kútban megmosakodott, megrántotta a kötelet. A szomjas rendőrök letették pajzsaikat és fegyvereiket és páncéljaikat, és kezdték húzni a kötelet abban a hiszemben, hogy a vízzel teli vödör lóg rajta. Andreucsó, amikor látta, hogy már közel van a kút kávájához, elengedte a kötelet, és kezeivel fellendítette magát arra. A rendőröket pedig ennek láttára hirtelen úgy elfogta a rémület, hogy szó nélkül elengedték a kötelet, s elinaltak, ahogy csak a lábuk bírta őket. Andreucsó fölöttébb álmélkodott ezen, és ha nem kapaszkodott volna meg jól, bizony beleesett volna a kútba, és talán összetörte volna magát, vagy ott is veszett volna. Azonban kimászott, és ahogy ott látta a fegyvereket, amelyekről tudta, hogy nem a cimborái hozták magukkal, még jobban elállt szeme szája. De hányta vetett az aggodalom, és nem tudta, mit évő legyen. Balsósán igen elbusult, nem nyúlt semmihez, hanem feltette magában, hogy elmegy innét, és megindult. Maga se tudta, hogy merre. Eképpen ment mendegért, és egyszerre csak összeakadt két cimborájával, akik már jöttek, hogy felhúzzák a kútból, és amikor meglátták, fölöttébb elálmélkodtak, és megkérdezték, ki húzta fel a kútból. Andreucsó azt felelt, hogy ő bizony nem tudja, és rendre elmondott nekik mindent, ami történt, és hogy mit talált a kút mellett. Azok ketten kitalálták, hogyan történhetett a dolog. És nevetve elmondták neki, hogy miért inaltak el, és kik voltak azok, kik őt a kútból kihúzták, és nem vesztegették tovább a szót, mivel hogy már éjfél volt, hanem megindultak a székesegyház felé, hová is könnyűszerrel bejutottak, és már is ott voltak a márványból rakott ormótlan nagy sírnál, és vasrúdgyokkal felemelték, és feltámasztották annak roppant fedelét annyira, hogy egy ember bemászhatott. Ennek végeztével pedig egyikük eképpen szólott. Hát ki megy be? Felelt rá a másik. Én bizony nem. De én se, mondta az előbb, nem menjen be Andreucsó. Én ugyan be nem megyek, vágta rá Andreucsó. Most aztán a másik kettő feléje fordult és rárivalt. Hogy a sudába nem mennél be, az Isten fádott? Hiszen ha nem megy be, úgy fejbe kólintunk valamelyik vasrúddal, hogy menten szörnyet halsz. Andreucsó ilyetébe bement, és közben bemászott, így töprenkedett magában. Ezek engem küldenek ide be, hogy aztán, amikor már mindent kiadogattam nekik, s magam a kikecmergéssel bajmolódom, itt hagynak faképnél, és én itt maradjak üres kézzel. Annak okáért elhatározta, hogy mindenek előtt a maga zsákmányáról gondoskodik, és mivel eszébe jutott a drága gyűrű, melyről azok beszéltek, alig, hogy lejutott, nyomban lehúzta azt az érsek ujjáról, s a maga ujjára vonta, azután pedig kiadta a pásztorbotot és a püspöksüveget és a kesztyűket, végezetül pedig ingrevetkőztette az érseket, mindent kiadogatott nekik, mondván, hogy semmi egyéb nincsen rajta. Azok pedig erősködtek, hogy ott kell lenni még a gyűrűnek, és biztatták, hogy csak keresse mindenütt. De ő kiszólt, hogy nem találja, s úgy tett, mintha keresné, és darab ideig megvárakoztatta őket. Amazok pedig, kik maguk is épp oly ravaszok voltak, mint ő, leszóltak, hogy csak keresse szorgosabban, és meglesték az alkalmas pillanatot, és kirántották a támasztékot, mely a sír fedelét tartotta, s elinaltak, őt pedig otthagyták bezárva a sírban. Kiki elképzelheti, mit érzett Andreucsó, mikor észbe kapott. Többször is megpróbálta, ha vajon fejével és vállaival fel tudná-e emelni a fedelet, de minden fáradtsága kárba veszett. Annak okáért kegyetlen fájdalmában elájult, odaragyott az érsek holttestére, és aki látta volna őket, nem egy könnyen tudta volna megmondani, melyikük inkább halott az érseké, vagy jó maga. De minek utána magához tért, szörnyű keservesen elkezdett zokogni, mivel nyilván látta, hogy vagy az lesz a vége, hogy senki sem jön kinyitni a sírboltot, és ő ott pusztul az éhségtől és a bűztől, a holttesten nyüzsgő férgek között, vagy pedig, ha mégis jön valaki, és őt odabelleli, szent bizonyos, hogy rablógyanánt akasztófára kerül. Efféle gondolatokat hánytorgatott elméjében, és fölötté búslakodott, mikor egyszerre csak hallotta, hogy a templomban emberek járkálnak, és sokan beszélnek, kik, mint kitalálta, ugyanabban sántikáltak, mint az ő cimborái már megcselekedtek. Erre aztán még jobban elfogta a rémület. De minek után azok felnyitották a sírt, és fedelét feltámasztották, szivakodni kezdtek, melyikük menjen be, és bizony egyik se akart vállalkozni rá. Mégis hosszas húzavona után megszólalt az egyik pap. Mit féltek? Azt hiszitek tán, hogy harap, a halottak nem esznek embereket, majd lemegyek én magam. Ekképpen szólván hasra feküdt a sírbolt szélén, úgyhogy feje kívül maradt, lábait pedig bedugta, hogy leereszkedjék. Andreucsó ennek láttára felállt, elkapta a papnak egyik lábát, és úgy tett, mintha le akarná rántani. Ahogy a pap ezt megérezte, irtózatosan elordította magát, és azon nyomban kiugrott a sírból. Ettől aztán mind a többiek oly igen megrémültek, hogy ott hagyták a nyitott sírt, és úgy kereket oldottak, mintha legalább 100 000 ördög kergette volna őket. Mikor ezt Andreucsó látta, tüstént kiugrott, sokkal vidámabban, mint ahogy remélni merte volna, és azon az úton, melyen jött, távozott a székesegyházból. És mivel már nappalodott, találomra megindult ujján ama bizonyos gyűrűvel, kiért a tengerpartra, s onnan aztán visszatalált a fogadójába, hol barátai és a fogadós egész éjjel nagy izgalomban voltak, hogy mi történhetett vele. Minek utána barátainak elmesélte kalandját, a fogadósuk tanácsára jónak látta, hogy tüstént útnak induljon Nápolyból. Ő pedig azonnyomban ekképpen cselekedett, és onnan visszatért Perugiába, s minek utána gyűrűt szerzett, holott szándoka volt lovakat vásárolnia.